80 esztendővel ezelőtt fejeződött be a második világháború. Ez egy kijelentés, de egy kérdés is lehet, hogy befejeződött-e a második világháború. Az európai hadszíntéren kötöttek békét, de a világ többi részén nem született ilyen béke. Tehát ha ünnepelünk, vagy ünnepeljük a második világháború végét, akkor a 80 évvel ezelőtti békét ünnepeljük? Mai vendégeim a stúdióban Borhi László történész, az Indiánai Egyetem professzora, Máté Áron történész, szociológus, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnök helyettese.
Van mit ünnepelni, azt gondolom, mert ez az emberiség történetének a legbrutálisabb háborúja volt, ahol 50 millió ember pusztult el, és ez egy minimális kalkuláció, és az első olyan háború volt a történelemben, ahol több civil pusztult el, mint katona. És hát tulajdonképpen Európa nagy része romokban hevert. És egy olyan diktatúrától szabadult meg az emberiség, amely a civilizáció elpusztítása, az akkor ismert civilizáció elpusztítására törekedett. Megjegyzendő ez egyébként, hogy olyan értelme még nem ért véget, hogy Oroszország és Japánnak még mindig nem sikerült békeszerződést kötnie, de hát ez tulajdonképpen csak egy formalitás. Más kérdés, hogy másként élték meg a nyugat-európaiak, ott valóban amerikai és angol csapatok érkeztek, ott tényleg felszabadulásként élették meg, de Európa szerencsétlenebb felében Hitler után Sztálin hadserege jött, és nem ébredtek fel az emberek a másik világháborúból, mint egy rémálomból, hanem bizonyos tekintetben, például az etnikai tisztogatások tekintetében folytatódott, például a diktatórikus rezsimek kívülről oktroyált kiépítése is folytatódott.
Második világháborúról beszélünk, de tulajdonképpen egy rövid szünet volt csak az első világháború és a második világháború között. Szinte folytatódott a harc, a következménye az első világháborúnak a második világháború volt. Tehát ebben az értelemben mindez sokkal hamarabb kezdődött, és talán pont ezért is vezet tovább.
Igen, és hogyha egy egész picit, de tényleg csak egy nagyon kicsit tágítjuk ezt az értelmezést, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy már az akkori emberiségnek egy jelentős részét magában foglaló Kínában, már akkor is egy 4-500 millió főről beszélünk, ami egészen elképesztő lépték, már akkor is, sőt, akkor főleg, ott tulajdonképpen 1912-től kezdve folyamatos, brutális belső fegyveres konfliktus volt. 1912, amikor dr. Sun Yat-sen kikiáltja a kínai köztársaságot, és szétoszlik az addigi 2000 éves, de mondjuk még messzebbre visszamenő kínai császári civilizáció, amit csak egy-egy rövid válság szakított meg, már mint kínai szemmel rövid. És itt gyakorlatilag 1949-ig a kínai polgárháború befejezéséig folyamatos a harc. Persze vannak benne békésebb periódusok is, tehát ott aztán tényleg egybefügg az egész. Ott nincs úgy első világháború, hogy nem tudom, a egy-két német flotta kötelék ott hajózgat, ott volt a németeknek egy külbirtoka, és akkor ott valamit próbáltak, de nem. Tehát ott egy ilyen belső háború van. Ami Európát illeti, ott valóban tulajdonképpen a folytatása, ugye ezek elhíresült mondatok, hogy ez nem békeszerződés, hanem fegyverszünet 20 évre.
Mondta ami ugye az
Foss Marsa, igen, az első világháborútól lezáró békeszerződés. Itt tulajdonképpen arról volt szó, hogy Németországot nem gyöngítették meg annyira, hogy ne tudjon visszavágni, ahhoz viszont épp eléggé megpiszkálták, hogy egy nagyon erős revanszizmus fejlődjön ott ki.
Az egy picit finomítanék ezen a dolgon, tehát semmilyen konfliktus és semmilyen háború nem elkerülhetetlen. Tehát minden államnak, minden embernek van cselekvőképessége. Tehát én nem hiszek a történelmi determinizmusban. Az valóban elmondható, hogy az első világháború volt minden további konfliktus ősanyukája, és első világháború nélkül valószínűleg nem lett volna a második, de az első világháború és a másik világháború között azért ok-okozati összefüggés nem áll fenn. Tehát nem kellett a második világháborúnak megtörténnie. Tehát nem lett volna Hitler az első világháború nélkül. Hitler nélkül nem lett volna másik világháború. Első világháború nélkül nem lett volna bolsevik forradalom, bolsevik forradalom nélkül nem lett volna Sztálin. De nem szabad okozatként a kettőt összekötni. Ez erre nagyon fontos felhívni a figyelmet, mert akkor azt gondolhatjuk, hogy egy olyan történelmi folyásban élünk, amire az embereknek nincsen ráhatása, de van. Tehát elkerülhető egy háború, elkerülhető egy konfliktus, a második is elkerülhető lett volna egyébként. Ja, még egy dolog jött közbe egyébként, ami ugyancsak a, nem az okozója, hanem a gyökere volt a másiknak, a nagy gazdasági válság, amely tulajdonképpen Hitlert hatalomra emelte.
A második világháborúnak egy fontos tényezője az, hogy Németország annyira megerősödött, olyan erős gazdasági tényező lett, hogy magának helyet követelt a világgazdaságból. Valószínűleg, hogyha megfelelőbb lett volna ez az arány, az elosztás, a lehetőségek, akkor nem lett volna ez a kitörés. Tehát a német gazdaság sokkal erősebben vágott bele igazából a második világháborúba, mint az európai riválisai, akár Anglia, akár Franciaország.
Ez egy nagyon izgalmas kérdés. A Hitler-áj ugyanis nagyon jó volt abban, hogy egy mítoszt, egy látszatot keltsen. És a német gazdaság az valóban erős volt, különösen, hogyha mondjuk Franciaországgal, akár a brit gazdasággal, vagy más európai gazdaságokkal vetjük össze, de valójában rengeteg olyan betegsége volt, olyan problémája, sőt, mondanám gyermekbetegsége, ami gyakorlatilag megakadályozta abban, hogy a második világháborúban gazdasági értelemben is helytálljon. Sőt, tovább megyek, tulajdonképpen itt van egy elég komoly vita a történészek között, én hajlok arra, hogy amit Hitlerék csináltak, az tulajdonképpen ott egymásra épültek a lépések, tehát valóban egy csomó minden, sőt, mondanám az események döntő hányada, az tényleg olyan, hogy nem lehet rá azt mondani, hogy elkerülhetetlen, én sem hiszek a történelmi determinizmusban. Viszont Hitlerék egy olyan gazdasági modellt léptettek életbe, ahol muszáj volt folyamatosan külső forrásokat bevonni, és ehhez járult egy olyan pszichológiai tényező vagy véleménykríma mind a náci vezérkarban, mind a német közvéleményben, hogy fokozatosan jönniük kellett a lépéseknek egymás után. Tehát megszállták Ausztriát, utána a Csehszlovákia két lépésben, ott ugye jelentős aranytartalékra, meg külpiacokra tettek szert a cseh fegyvergyártás terén, utána kellett jönnie Lengyelországnak, tehát egy olyan gépezetet hoztak működésbe, ahol aki átmond, az B-t is kellett, hogy mondjon, aki B-t, az C-t, tehát utána ezek már tényleg egymásra épültek.
Hogyha a második világháború örökségéről beszélünk, meg arról, hogy milyen következményei lettek, akkor ugye az egyik ilyen tényező az, hogy a második világháborúval kezdődött meg a gyarmatbirodalmak felbomlása. Tehát az addig viszonylag egyenletesen áramló források lassan elapadtak, és ezek a egykori gyarmati országok már problémaként, háborús gócpontokként jelentkeztek.
A gyarmatosításról van egy olyan képünk, ami most nagyon csúnya leszek, majd a professzor úr lehet, hogy kijavít, de valójában egy 16. századi püspök Las Casas beszámolóin alapul, ami ugye egy elég erős indián párti propaganda volt, most persze nem kell menteni, hogy ott bevitték a nem tudom, harci kutyákat, meg tényleg elhurcolták az őslakosokat, de az egész képünk az ezen áll a mai napig, aminek a képnek az a lényege, hogy oda mennek és jól kirabolják. És ez egy csomó esetben igaz volt, de nem mindig. Különösen az első világháború után én megkockáztatom, hogy a gyarmattartó hatalmak többet költöttek a gyarmataikra, jóval többet, mint amennyit onnan el tudtak vinni. És most egy egészen durva példát mondok. 1936-ban Mussolini lerohanta, tehát az olaszok lerohanták Abesszinát, Etiópiát. Na most ott aztán egy szörnyű, hát ott bevetettek mustárgázt, és egy szörnyű gerillaháború is kezdődött, ők elkezdték szétverni a hagyományos berendezkedést, a mohamedán csoportokra kezdtek támaszkodni az ortodox keresztény evit helyett, na de építettek utakat, kórházakat, iskolákat, amit előtte, hát hogyha fejen állt volna a szerencsétlen abeszi négus, a császár, akkor se tudott volna fölépíteni. Most nem azt akarom mondani, hogy ez jót tett neki, mert rengetegen meghaltak. Csak azt akarom mondani, hogy van egy olyan képünk a gyarmatosításról, amihez egy szélsőséges példa volt ez, hogy onnan mindig elrabolják a dolgokat. Nyilván nem biztos, hogy ez jó volt a helyi embereknek, egy teljesen mesterséges környezetbe kerültek, de pont az első világháborút követően elindult az, hogy már többet költenek rá, mint amit hazavisznek.
Egyébként a gyarmatbirodalmak valójában soha nem adták a nyugati gazdaságoknak a zömét. Tehát az azokkal folytatott külkereskedelem egy része volt, és nem is feltétlenül a legnagyobb része a nyugati gazdaságoknak, amit most a alelnök úr elmondott, azt abban az országban, ahol én oktatok, nem nagyon szabadna, pedig egyetértek vele, egy oldalú, tehát tulajdonképpen egy posztmarxista felfogás alakult ki, hogy vannak a gonosz európai államok, és ugye messziről nézve Európa az egy, tehát nincs különbség az angolok, meg a magyarok, meg a görögök, meg a németek, meg a franciák között, a fehér európaiak elnyomták, ugye a neokolonializmus, ami beletört az ember nyelve. Ez az egyetlen látásmódja, holott ez egy nagyon egyszerű és nagyon primitív látásmód. De hozzátenném, hogy ez a másik világháború nélkül sem maradhatott volna így. Tehát a nacionalizmus korában ez nem csak Európára korlátozódott, hanem eljutott máshova is. Az iszlám ébredés, az ottani nemzetébredés, ez nem maradhatott volna úgy. De már maguk a gyarmatosító államok sem akarták, hogy így maradjon. Hát ugye 1931-ben volt a Westminsteri statútum.
Igen.
Amikor a gyarmatbirodalmat hivatalosan feloszlattak, és egy nemzetközösség lett belőle, ami máig az. Tehát ugye az angol királynő, mondjuk Kanada államfője, holott már szinte alig van két államnak köze egymáshoz, de tagja ennek a nemzetközösségnek, India is például. Hát a franciáknak azért nehezebb volt, ugye Algériában, ott volt egy nagyon csúnya háború, de valójában ez már erőteljesen bomladozott, mire jött a másik világháború.
A Borhi László az indiánai egyetemen tanítva, Amerika szakértőként, Amerikából nézve a történelmet, talán másképp látja Európát, meg Európa szerepét is a második világháború után, mint innen mi Budapestről. Nem tudom, hogy Máté Áron és Borhi László, amikor így egy asztalnál ülnek a második világháború örökségéről beszélgetve, akkor beszélhetünk erről, hogy másképpen látszik ez az örökség Amerikából, még akkor is, hogyha ugye Magyarországon, Magyar Egyetemen végzett, de jelentős amerikai pályát
futott. Hát ez a pályán nagy részét itthon töltöttem el, az utóbbi éveket már nem. Az elmúlt években újra nagyobb figyelmet kapott a Szovjetunió szerepe, nem csak itthon, hanem máshogy is a világban, tehát egyrészt a Szovjetuniónak milyen szerepe volt a II. Világháború kitörésében, és hogy milyen típusú politikai rendszereket ültetett hatalomra. Jó, mondjuk ez a hidegháborúban is fontos volt az 50-es években, hogy a vasfüggöny mögötti országokat rab nemzeteknek hívták, utána a 60-as, 70-es években jött egy másik hullám, egy fajta új baloldali hullám, amik azt mondta, hogy jó, hát az nem is az oroszoknak köszönhető ez a térfoglalás, hanem az amerikai imperializmusnak. Aztán megint visszabillent. Szóval, de azért nagyjából hasonló a látásmód, azt kell mondjam.
Lehet történész elfogulatlan, lehet-e a történelem tudomány objektív?
A történelemben vannak olyan tények, amik nehezen megkerülhetőek, tehát nem az amerikaiak adták meg magukat mondjuk a németeknek a második világháború végén, hanem a németek adták meg magukat, ugye a Reims-i főhadiszálláson első körben az amerikaiak vezette koalíciónak, tehát ilyen tények vannak. De nagyon sok az azért a történésztől is függ, hát hála Istennek különböző individumok vagyunk, máshogy látjuk, más a hátterünk, más elbeszélésmód szerint olvassuk az események összefüggéseit, jelentését, horderejét. Tehát én megmondom őszintén, manapság ez nagyon divatos, hogy objektív történettudomány, tehát azt azért mondjuk már el, hogy ez csak egy bizonyos mértékig lehetséges. És én megmondom nyíltan, én ezt vállalom, én egy magyar szemszögből próbálom olvasni a történelmi eseményeket, számunkra mit jelentett, ez hol jelölte ki Magyarország helyét, Van, aki mondjuk egy ideológia szempontjából nézi. Például, amit az előbb a professzor úr említett, hogy ez a posztmarxista keretrendszerben, akkor most ki, hogyan Magyarországon mi volt az elnyomó, meg hogyan nyomott el mást, ugye. Ennek egy jellegzetes tünete az a Trianont leíró, hát kissé ironikusan átfogalmazott, hát innen nézve ironizálva átfogalmazott maxima, hogy a gonosz magyarok jól elnyomták a nemzetiségeket, és ezért a felvilágosult gyarmataikat jól elnyomó hatalmak átadták őket az utódállamoknak, ahol az utódállamok most már igazságosan nyomhatják el a magyar kisebbségeket. Tehát én ezt mondjuk nem így olvasom. Ne lepődjünk meg, nagyon sokan a magyar értelmiségből ezt igyekeznek így olvasni egy megfelelési kényszer miatt.
Hogyne, tehát vannak tények, ugye ezeket nem konstruáljuk, hanem rekonstruáljuk, de pontosan, hogy milyen elbeszélés módba helyezzük be, tehát, hogy lehet-e a holokausztról például szatíraként írni, ez ugye felmerülhet jogosan, vagy tragédiaként kell róla írni. Hát nyilván egy náci történelmi szemlélet másképp fog erről írni, mint egy konzervatív vagy liberális. Ha létezne a náci történelmi szemlélet, elvileg akár létezhetne egy náci elbeszélésmód, ugyanúgy, hogy létezhet egy marxista, és létezett is olyan marxista elbeszélésmód, amelyek a szovjet okkupációt felszabadításként, és úgy ábrázolta, hogy a Szovjetunió segítségével jutunk majd el egy ideális történelmi fázisba, a kommunizmusba. Ez is egy narratíva volt, és ebben benne vannak a tények, csak a kérdés, hogy a tényeket miként beszéljük el. És ugye ebből jutott el a posztmodern történetírás addig az abszurd állításig, hogy csak egymással versengő narratívák vannak, mindegyiknek lehet valamilyen igazságtartalma, de azt nem lehet kisajátítani, tehát többféle igazság is létezik. Ugye ez az abszurditása ennek. Ebből azért visszatáncoltak már azóta egyébként.
Azért is tettem fel ezt a kérdést, mert amikor arról beszélgetünk, hogy a második világháborút hogy élték meg Európa nyugati, szerencsésebb országaiban, vagy éppen Közép- és Kelet-Európában, akkor is van egy ilyen hagyomány, hogy ugye például Franciaországban a baloldali gondolkodásnak az erőssége hagyományai révén csodálkoztak azon, hogy nekünk miért annyira rossz az, hogy a Szovjetunió szabadított fel minket. Tehát mivel ők ezt nem élték meg, ők úgy gondolták, hogy ez egy ugyanolyan rendű és rangú szabadság, mint amilyenben ők részesültek. Itt például biztos, hogy jelentkezett ez a fajta elbeszélés, különbség a két nép között.
Jó, hát pontosan én is belefutottam ilyenbe. Hát tulajdonképpen a szovjet megszállás az olyan volt, mint Nyugat-Európában az amerikai. És nagyon nem is gondolkodtak el soha. Különben érdekes módon az Atlanti-óceán túloldalán sokkal jobban értették a szovjet rendszer brutalitását, mint Nyugat-Európában, mindig is. És nem véletlen, hogy azért kizárólag Amerikában merült fel az elképzelés, hogy ezt a régiót fel kéne szabadítani valamilyen módon. Ez Nyugat-Európában nem volt kérdés. Nyugat-Európában csak az volt a kérdés, hogy gazdasági előnyök miatt lehet-e vagy nem lehet kereskedni a keleti államokkal. Ausztria, Németország, Franciaország, csak a gazdasági racionál körül forgott ez az egész. Hogy immorális volt a szovjet megszállás, az nagyon kevés embernek volt probléma. Hát ugye ott van Jean-Paul Sartre, aki 1956 után is azt mondta, hogy még így is Sztálint választom az amerikaiak előtt. Mert az imperializmus a rettenetes, és a sztálinizmus nem. Ez ugye meg kellett feledkezni arról az apróságról, hogy Sztálin a saját lakosságából nagyjából 10 millió ember gyilkoltatott le.
Továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táját hallják, melyben a második világháború lezáró európai béke 80 éves évfordulója alkalmából a második világháború örökségéről beszélgetünk, és most már egyre inkább arról fogunk beszélgetni Borhi Lászlóval, az Indiánai Egyetem professzorával és Máté Áronnal, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnök helyettesével. Szóval akkor béke született legalábbis Európában a második világháború előtt, 80 esztendővel ezelőtt aláírták, és utána ebből mi következett?
Itt egy apró pontosítás, tehát 80 évvel ezelőtt csak a fegyverek hallgattak el. Tehát a békeszerződés az 1947-ben került aláírásra, furcsa módon az egész mozgatórugójával, meg a háború fő elindítójával, Németországgal viszont nem is írtak alá békeszerződést. Ez ugye majd 1990 a 4+2 nevű megállapodás, tehát a négy megszálló nagyhatalom. Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Franciaország, Szovjetunió, illetve a két német állam, amely utána rövidesen egyesült. Tehát ez egy diplomácia történeti csemege, hogy ez nem úgy béke, hogy nem volt ott konkrétan békeegyezmény, hanem ez egy több hatalmi megállapodás volt arról, hogy akkor hogyan zárjuk az egész német kérdést. Egy szóval a többi állammal került sor béke aláírására. Finnország, Magyarország, Románia, Bulgária és Olaszország. Ők voltak ugye a vesztesek. És a többiek, akik pedig az Egyesült Nemzetek koalíciójában voltak, ők a nyertesek. Na most itt ugye megint előfordult az, hogy olyan Európán kívüli országok jelentek meg, hát nyilván ők érdemi szavuk nem volt, tudom, Argentína, vagy egy Törökország, aki a legutolsó pillanatban üzent hadat, érdemi harci cselekményt nem folytattak. Na de ők is ott voltak az egész társaságban. Ugyanúgy az első világháborút lezáró békéknél is, hát egészen megdöbbentő. A trianoni békénket például aláírt a Siam, ugye a mai Tájföld. Akkor aláírta például Nicaragua, tehát ugye ez persze abszolút humor, valahol vérlázító, és aláírta például Hedzsás, egy hirtelenjében létező, de utána gyorsan meg is szűnő ország, ez a Szaúd-Arábiának a partvidéke a Vörös-tengeren. Tehát egy ilyen békekonferencia ült össze, és akkor ott tisztázták a határkérdéseket, jóvátételről döntöttek, és erről szólt ez a párizsi békekonferencia.
Most ugye volt egy nagyon nagy problémája 45-nek, pontosan amit alelnök úr említett, hogy Németországgal nem írtak alá békeszerződést. Ez azért volt, mert olyan alapvető nézetkülönbségek voltak Németország sorsáról a nyugati hatalmak és a Szovjetunió között, amit egyszer nem lehetett megoldani, nem is volt érdemes leülni. És ennek a következménye az volt, hogy ellentétben mondjuk a bécsi kongresszussal, vagy pedig az első világháborút követő párizsi szerződésekkel, nem volt egy nagy architektúra. Nem tudtak megállapodni a nagyhatalmak arról, hogy mi is legyen a világpolitikában, mik legyenek a határok, melyek legyenek az uralkodó hatalmak, etc. etc. Tehát nem volt egy ilyen általános elképzelés, stratégia nem volt, úgyhogy nagyjából esetlegesen következtek a dolgok egymásból, de érdemes Ausztriára kitérni, ugye nyugati szomszédunkkal sem írtak akkor alá békeszerződést, sokok miatt, részben azért, mert összekapcsolták a német kérdéssel. Végül is 1955-ben született meg az osztrák államszerződés. Máig ható hatása, hogy Ausztria a békeszerződés és a semlegessége cserében a saját jogi korpuszába beiktatta az örök semlegességet. Tehát Ausztria nem lesz NATO tag, mert Ausztria vállalta a semleges státuszt. És ugye említettem Japánt, ugye az amerikaiakkal kötöttek békeszerződést, a Szovjetunióval, illetve jogutódjával, Oroszországgal pedig még máig nem, mert ott van néhány Szahalin-szigetek, ami nem tudnak megállapodni. És ugye a legfontosabb következmény a második világháborúnak is itt viszont van, okozati összefüggés, az nyilvánvalóan a hidegháború és a nukleáris fegyverkezés elindulása.
A nukleáris fegyverkezésről azért beszéljünk bővebben, mert fontos kérdés, hogy a fegyverkezés, a nukleáris fegyverkezés az vajon valóban azt a célt szolgálja-e, amelyet állítólag szolgál, tehát hogy ne legyen háború, hogy ez egy ilyen biztonsági intézkedés, hogy van nukleáris fegyver, de nem vetjük be. Mindenki tisztában van vele, hogyha valaki elkezdi, akkor annak olyan következményei lesznek, amely önmagát is megsemmisíti.
Ezt először még nem lehetett pontosan tudni, vagy nem volt széles körülön ismert a döntéshozók előtt. Ott egyetlen egy kérdés volt, amikor az atomverseny folyt, tulajdonképpen nevezhetjük így, hogy ki építi meg először az atombombát. Mert a németek is próbálkoztak vele. Mondjuk ott ugyanaz érvényesült, mint a gazdaságokban, hogy nem volt összehangolva, a források nem úgy voltak elköltve, meg ők nyilván egy megszállt Európában csinálták, és így tovább. De az egy komoly kérdés volt, hogy akinek a kezébe kerül először az atombomba, az nagyon nagy előnyre tesz szert a második világháborúban, ott ugyanis egész biztos volt, hogy be is fogják vetni. Tehát ott ez nem is nagyon volt kérdés. Amit ön mondott, az később, tehát az fokozatosan jött létre, ez a meggyőződés, hogy hát rájöttek a katonai politikai tervezők, hogy gyakorlatilag az atomfegyver bevetése az egyenlő az egész emberi civilizációnak a pusztulásával.
Az atombomba megszületése, egyáltalán az atomenergia harcászati célra való felhasználása, tehát egy amerikai és egy szovjet tudományos kísérletezésnek, munkának az eredménye, mennyire volt a két bázis között kapcsolat, átjárást, ezért teljesen külön született meg ez a megoldás.
Még egy dolgot el kell mondani, tehát mi atombombáról beszélünk, de valójában itt kétféléről van szó, hogy az eredetiről, ugye a plutónium vagy uránium alapú atombombáról. A következő az a szuperbomba vagy hidrogénbomba, ami a napenergia elvén működik, ahhoz is kell egy atomrobbanás, hogy beinduljon ez a folyamat, ami a napon belül is beindul. És annak a bombának a robbanó ereje, amit kiló, illetve megatonnában szoktak kifejezni, az sok ezerszerese lehet az eredetiének. Tehát az egész bomba, én egyszer láttam egy múzeumban, az elférne ezen az asztalon. De képes elpusztítani. Hát a legnagyobb bomba, amit valaha felrobbantottak, az a cárbomba volt, a Szovjetunió robbantotta fel 100 megatonna, egész New Yorkot le tudná söpörni a térképről, olyan robbanó ereje van. Tehát valójában itt jött először elő az a dilemma, hogy meg szabad-e építeni egy olyan bombát, ami valóban az egész emberi civilizációt megszüntetheti, és erre volt az a sokak által megkérdőjelezett válasz, hogy ez azért készül, hogy ne legyen háború. Mert mindenki tudja, hogy ettől mindannyian elpusztulunk, tehát nincs értelme háborúzni, ugye? Erről volt szó.
Ez a dilemma felmerült minden oldalon, tehát nem csak Amerikában, hanem szovjet tudósokban is felmerült ez a kérdés.
Hát ott lehet, hogy felmerült, csak ott nem nagyon kérdezték meg őket.
Hol kik dolgoztak ezen, ugye, mert a második világháború örökségében az is hozzá tartozik, hogy a német tudósokat kétfelé vitték.
A német birodalom nagyon sok haditechnikai újítással próbálkozott, de valójában egészen megdöbbentő technikai színvonalon vívták meg a második világháborút. Ugye mindenki előtt, hogy a németek gépesítve voltak. De azt kevesen tudják, hogy döntő többségben lóvontatású eszközökkel közlekedtek. Tehát ez megint, ugye említettem ezt a mítoszt, ezt a látszatot, ez a göbbelszi propagandának egy kitűnő fogása volt. Na most ennek ellenére rájöttek, hogy valamit csinálniuk kell, mert bajban lesznek. És egészen előre mutató találmányok alkalmazásával jöttek elő, például a tengeralattjárók terén. Ilyen volt egyébként az atomkutatás egy része is, a rakétatechnológia, a sugárhajtású repülőgépek, helikoptereket tömegében először ők vetettek be a második világháború végén, ezek mondjuk még nem támadó helikopterek voltak, hanem megfigyelő, meg elszállított egy-két sebesültet hírvivő célra, sőt irányított rakétákat is ők alkalmaztak először, a földközi tengeren vetették be. De ezek mind nagyon kísérleti, szóval gyakorlatilag még épp hogy a kísérleti fázis után, és akkor nem mindegyik érte olyan sikert, sőt, tehát egyik sem, mint amire számítottak, vagy el se készült időben. A Szovjetunióban pedig, hát mondjuk kive voltak maradva. Most az Egyesült Államokban is teljesen világos volt, hogy nehogy a másik kezére jusson, akit és amit lehet begyűjtünk. Most a szovjetek is ugyanennek nekiváltak, és a szovjetek rendelkeztek, de hát erről professzor úr majd bizonyára többet tud mondani, egy nagyon hatékony, lelkes baloldaliakból és társutasokból álló kém hálózattal, amely jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az úgynevezett atomtitok bizonyos részvetei az ő kezükre kerüljenek.
Most ez a tudós rablás, ez főleg a rakétatechnikára vonatkozott, és kevésbé a nukleárisra. Ugye Amerikában ez jól ismert, a Manhattan terv, abban vett részt Wigner Jenő, Szilárd Leó, Neumann János, Tellerede, és ugye a vezetője Robert Oppenheimer volt, akiről készült egy film nem is olyan régen, de ebben dolgozott Fermi is, az olasz fizikus, és több száz fantasztikus koponya Amerikából és az egész világról. Az ötlet az egyébként német volt, Otto Hahn fedezte fel a láncreakció elméletét, és ez ijesztette meg annó a két magyar tudóst, akinek a ösztökölésére Albert Einstein megírta a híres levelét Roosevelt elnöknek, hogy ezt a bombát meg kell építeni.
Melyik két magyar tudós?
Wigner és Szilárd. A másik pedig a Szovjetunió. Na most nagyon erős volt az atomfizika a Szovjetunióban, és ők többek között Chadwicknél tanultak, a szovjet tudósok Cambridge-ben, addig, amíg haza nem mentek, és el nem tiltották őket attól, hogy részt vegyenek a nemzetközi tudományos életben, és akkor Stalin egyik elmebaja az volt, hogy kikiáltotta az atomfizikát is burzsoa áltudománynak, de azért ettől függetlenül egy nagyon-nagyon erős gárdájuk volt, többek között Kurcsatov, aki a szovjet atombomba programnak volt a felelőse, amit 1944-ben indítottak el. Tehát mire az amerikaiak felrobbantották azt a bizonyos bombát, addigra a szovjetek már rég tudtak róla, és alelnök úr említette már korábban, hogy hát ennek egy részét kémkedésből szerezték. Tehát hogy az amerikai Manhattan projektben dolgozott több bizony meggyőződéses baloldali ember, az NKVD-nek átadta ezeket a titkokat, de a konszenzus azért az, hogy azért sikerült ilyen gyorsan megépíteni a szovjet atombombát, gyorsabban, mint bárki várta, mert kaptak olyan információkat, amiket fel tudtak használni. Viszont a szovjet részről Szaharov által kifejlesztett hidrogénbomba a saját volt. Az a konszenzus, vagy legalább itt tudom, hogy ez a konszenzus, hogy ezek már teljesen egymástól függetlenül zajlottak Amerikában, illetve a Szovjetunióban. Tehát az oroszok is képesek voltak már a saját kútfejükből megcsinálni 52-re.
A Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táján hallják. Most, hogyha a nagy képből szűkítünk Magyarország felé, a második világháború vége, ugye nem a vég volt a mi számunkra, de azért ennek ellenére ugye több kiugrási kísérlet, meg az a kísérlet, hogy megpróbálták azért a magyar politikusok elérni azt, hogy egy balkáni partra szállással mégiscsak valahogy az angol felszabadítók érkezzenek meg előbb. Volt-e esély arra, hogy Magyarországot ne a Szovjetunió szabadítsa fel, és
azért picit hadd korrigáljam, tehát valami véget ért, és azért a harcok véget értek. Tehát ugye Budapest ostrom alatt állt, 120 ezer ember pusztult el az ostromban. A stratégiai bombázásoknak, hát azért a magyar vidéket, városokat tönkretette a második világháború. A szovjet invázió ellenére ennek azért vége szakadt, és ezt mindenki tudta. Tehát többé már nem kellett a pincébe menni, többé már nem kellett döglött lova tenni. Beindult a politika, a közellátás, a társadalmi élet. Most más kérdés, hogy ennek volt-e valamilyen demokratikus kifejlődési lehetősége, és véleményem szerint tulajdonképpen nem volt. De a háború azért csak véget ért. Tehát ez nagyon fontos leszögezni.
Teljesen egyetértek ezzel, de ennél több is véget ért. Hát a Kovács Imre világosan följegyzi, és ő egy életérzést fejezett ki, hogy minden, ami az előző ezer évben megszokott volt, annak most vége van. Tehát azzal, hogy bejöttek a szovjetek, meg a Márai egy kicsit ugye évesebben fogalmazott, de hát ő nagyon szeretett mindenkiről valami jó éveset mondani. Ugye ő volt az anti-mindenes, tehát az ő írásait olvasva gyakorlatilag mindenki elmehet a csodába. Leginkább ő az egyszem helikopter. És akkor ő írja ezt, hogy megsemmisült egy karikatúra. Ő karikatúrának nevezte a két világháború közötti polgári rendszert, a Horthy rendszert. És akkor azt írja még, hogy felszabadulás az nem volt, meg hát a szovjeteknek se volt szabadsága, tehát azt nem hozhattak, de volt valami megszabadulás érzés. Na most ez azért is volt, mert egyrészt volt egy olyan értelmiségi réteg, amely kényelmetlenül érezte magát az úgynevezett neobarokk társadalomban. Tehát én azért jóval megértőbb vagyok az egész iránt, mint azt nagyon sokáig Magyarországon tanították, de volt egy ilyen értelmiségi réteg. És volt egy nagyon nagy létszámú parasztság, amelynek akármilyen igazából ez egy borzasztó cselekmény sorozat volt a földreform, mert egyértelműen arról volt szó, hogy ez egy kommunista ötvet volt, sőt, szovjet ötvet. Vorosilov szinte személyesen mondta Tolba, ugye Nagy Imre volt a úgynevezett földosztó miniszter, tehát óriási vagyonok tűntek el, mezőgazdasági eszközök, ami maradt még állatállomány, mert nem hajtották el a németek. Vagy mindegy, volt egy földreform. És ez azért a magyar parasztságnak ez az álma volt, még akkor is, hogyha ez elképesztő kockázatokat hordott magában, meg mondom, egy rossz hiszemű történet volt politikailag, na de az egyszerű parasztember az úgy érte meg, hogy eddig volt a nagybirtok, most meg azt felosztottuk, és enyém a föld. Tehát azért itt tényleg véget ért valami.
És még egy dolog, véget ért a holokauszt.
Igen.
Tehát azért maradt Magyarországon több mint 100 000 ember, aki túlélhette emiatt a háborút. Tehát véget értek a deportálások, aki túlélte Auschwitzot, az hazajöhetett, ha akart. Ennek vége lett, és sajnos kezdődött egy, igaz, hogy nem haláltáborokba, de kezdődött egy újabb deportálási hullám. És igen, az az érdekes, hogy egy történész kollégám számítása szerint, és ugye itt az átjárás a két dolog között, hogy 10 000 zsidó embert hurcoltak gulágba Auschwitzból. Tehát kiszabadult, és utána azonnal vitték. És ugye Magyarországról meg elindult a úgynevezett népi németek deportálás, és mindenki, akit nagyjából össze tudtak fogdosni, vitték a Szovjetunióban. Más volt mögötte az ideológia, más volt mögötte az eszme, ugye a németek kitelepítése következett ezután, kisebb részben Magyarországból, de hát ugye Csehszlovákiából és Lengyelországból több mint 10 millió ember telepítettek ki. De a náci megsemmisítő program véget ért. Romák számára, zsidók számára, fizikai és mentális betegséggel küzdködő emberek számára, egyébként kevesen tudják, de több 10 000 német állampolgárt pusztítottak el a nácik, azért, mert valamilyen fizikai vagy mentális problémájuk volt. És ugye ebből nőtt aztán ki a holokauszt. Tehát ennek is vége lett, és ennek az ideológiának nem lett vége, de elképzelhetetlen ma már, hogy egy náci indítatású hatalom valahol újra helyzetbe kerüljön.
Ma mit gondolnak a második világháború örökségének, most jelenlevő örökségének?
Hát, hogyha a térképre nézünk, akkor az európai határok azok akkor alakultak ki. Lehet itt Európai Unió, meg más hasonló, de hát különösen magyar szempontból ez különösen egy fájó történet. Ami szintén különbség, az, hogy van egyfajta lelki vagy mentális különbség az egykori szovjet blokkhoz tartozó országok népei, és egyébként én még Jugoszláviát is ide számítom bizonyos értelemben, hát nem szovjet blokk, de olyan, tehát kommunistálkodás folytott is, tehát azért az egy súlyos diktatúra volt elég sokáig, és Nyugat-Európa között. Más fogalmakat használnak, máshogy látják a világot, egy nagyon sok tekintetben. Én ezt ilyen nemzetközi történész találkozókon szoktam érezni, tehát más a nyelvezet, szóval ez is egy ilyen jellegű örökség, és egy utolsó örökség az, hogy Európának, mint a világ központjának a szerepe az megszűnt.
Hát vagy igen, vagy csökkenőben van. Én mondok egy más dolgot, és ez inkább az örökség, ami sajnos eltűnőben van. Azért a hidegháború alatt, ami a történelem legveszélyesebb konfliktusa volt. De azért mind a nyugati, mind a szovjet vezetés még emlékezett arra, hogy ezt a másik világháborút közösen vívtuk meg, Hitlert közösen győztük le. Ez még a hidegháború legsötétebb éveiben is bizonyíthatóan benne volt az elitek gondolkodásában, és hogy Európa még egyszer nem válhat rom halmazzá. Még egy ilyen háborút nem lehet vívni, a háború rossz. Tehát az egész generáció, Adenauer, Kohl, Mitterrand, Thatcher és Brezhnev, akiről megírták, hogy azért ment bele az enyhülésbe és a nukleáris fegyverkezés lassításába, mert az apukájától azt tanulta, hogy borzalmas dolog a háború, és nem szabad elpusztítani a másikat, és mi se akarunk elpusztulni. És sajnos úgy láttam, hogy ez a fiatalabb generáció azt a leckét, hogy a háború nem jó, és nem jó, hogyha a politika folytatása kezdi elfelejteni. Tehát már nem tudnak egymásra úgy tekinteni, hogy jó, egyszer együtt harcoltunk, elfelejtődött. Tehát ami öröksége volt a háborúnak, az soká, ez az öröksége sokáig pozitív volt. Új generáció, ez már a millenniumi utáni generáció, ezek már más, ezek már nem élték át, már nem hallották otthon. Sajnos ez, úgy érzem, hogy ez nem jó.
És akkor a történetírásnak itt lehet szerepe? A mai generációkra hathat-e akár a Nemzeti Emlékezet Bizottsága? Ez hát, egy új műsor lehetne, tudom, egy
igen,
kérdés,
ez egy külön adás.
Egy külön adás, de hogy érzi mégis Máté Áron, hogy van hatása akár az intézetnek erre, hogy a mai generáció mit lát meg ebből, mit
hát
tud?
Én nagyon remélem, hogy van hatása, és mi ezért dolgozunk. Én azt hiszem, hogy nem szabad ilyen nagyon nagy célokat kitűzni, tehát a legelemibb üzeneteket érdemes átadni, azt, hogy a kommunizmus az rossz, a diktatúra az nem jó dolog. Nagyon kell értékelni azt, hogy szabadságban élünk. És aki meg mást gondol, az gondoljon a karosszék és a gombostű példájára. Tehát azért nem ugyanaz, hogy valaki vidáman tüntethet diktatúrát kiabálva, és nem ugyanaz, hogyha enélkül érte jön a fekete autó. Tehát azért ez egy óriási különbség, és hogy ezt becsülni kell, mert ez egy jó dolog, ezért emberek az életüket adták, például 1956-ban, mások ugye a karrierjüket, egzisztenciájukat a 80-as években, az ellenzéki mozgalmakban, sőt, hát testi épségüket is kockáztatták, tehát például 1988. június 16-án Kis János, Tamás Gáspár Miklós és Orbán Viktort is összeverték még a rendőrök. Tehát ezeket elfelejtjük, de ez tehát én ugye akkor gyerek voltam, és ahogyan a professzor mondta, nagyon sok embernek ez ma már csak ilyen mese, tehát mint a Benedek Eleknek valamelyik része. És mi azért dolgozunk, hogy átérezzék, hogy ez nem az. Hogy tessék értékelni azt, és ez egy olyan állapot, amiért érdemes küzdeni.
Borhi László, akár egyetemi professzorként, akár ugye számos publikációval, hiszen nem csak a katedráról tanít, hanem a könyvein keresztül is.
Hát csak annyit tudok mondani, hogy az emlékezet nagyon fontos. Nem is vagyunk emberek, ha nem emlékszünk a saját múltunkra. Nem lehetünk emberiség, ha nem emlékezünk a saját múltunkra, az a zombi állapot. Tehát ennek a fenntartása az fontosabb, mint nagyon sokan gondolják. Tehát ez nem egy kidobott pénz. Humanóriát tanítani, kiállítani, mesélni. Ezek vagyunk, mint emberek. És igen, fontos. Úgy mondom, hogy ne lehessen ráismerni, de nem olyan rég beszélgettem egy nagyon értelmes fiatal kutatóval, aki megdöbbent, amikor elmondtam neki, hogy 6 óráig tartott Budapestről Bécsig eljutni, olyan volt, mint az ember a Holdra menne. És hát bizony Kelet-Berlinből Nyugat-Berlinbe átmenni, az is egy kaland volt. És ez az új generáció, és már nem tudják. De nem, hogy Amerikában nem tudják, már itthon nem tudják.
Így van. Így van.
De Amerikában legalább az a van, hogy ott nem volt ilyen. Tehát ott a szülők nem tudták elmesélni. Itthon ez picit meglepett, hogy egy nagyon értelmes, nagyon komoly felkészültséggel rendelkező valakinek ez újdonság. És akkor ő biztosan nincs ezzel egyedül. Tehát amit alelnök úr mondott a szabadság értékeléséről, és azoknak, akik ezért tettek is valamit, az egy nagyon fontos dolog, és itt pártállástól függetlenül értem, hogy sokan tettek ezért az állapotért. És ezt meg kell őrizni, pontosan.
Köszönöm szépen Borhi László történésznek, az Indiánai Egyetem professzorának és Máté Áron történész-szociológusnak, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnök helyettesének, hogy eljöttek a Magyar Katolikus Rádióba. A mai műsor munkatársai Bójás János és Peresztegi Attila nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztő riporter Szabó Csilla volt.